Körmenetek és húsvéti vigília Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hívők. A márciusi tél után belvíz és árvízfenyeget áradnak a folyók, folyamatos a védekezés. Táncház találkozó a Papp László sportarénában az ország legnagyobb folklór fesztiváljára még a tengeren túlról is érkeztek. A híradót látják, jó estét kívánok! Nagyszombat Jézus sírban pihenésének és közelgő feltámadásának napja. A katolikus templomokban sötétedés után megáldják a tüzet és gyertyákat gyújtanak, majd kezdetét veszi a húsvéti vigília, vagyis Krisztus feltámadásának ünnepe.
Katolikus hívek és zarándokok gyűltek össze a jeruzsálemi Szent Sír templomban, ahol úgy tartják, Jézus teste feküdt a kereszt halál után. A hívek ilyenkor gyertyákat gyújtanak, amelyek Krisztus közelgő feltámadását jelképezik. Jézus jelenti a világosságot és az életet a világ számára, mondja ez a német zarándok. Ezrek gyűltek össze a római Kolosseum körül, hogy Ferenc pápával együtt vegyenek részt a hagyományos keresztútjáráson. A római Szent Péter Bazilika húsvéti vigíliáját szintén a katolikus egyház fő vezeti, ami hagyományosan a tűz megáldásával kezdődik a bazilika kapujában. Keresztje alatt roskadozó Jézust ábrázoló szoborral vonultak fel a katolikus hívek Havanna utcáin is. A forradalom, vagyis 1959 óta tilos volt a húsvéti körmenet Kubában, 16. Benedek pápa tavalyi látogatása után azonban ismét lehet az utcán tartani egyházi ünnepeket a Karibi-szigetországban. Meg kell mentenünk ezt a hagyományt, ami a mi hagyományunk is, de elveszett, és most fel kell élesztenünk, mondja a havannai érsekség vezetője. Televíziós beszédben üzent a világ keresztényeinek az amerikai elnök húsvét alkalmából. Keresztényként a családommal együtt megemlékezünk arról a hatalmas áldozatról, amit Jézus hozott mindannyiunkért, hogy hogyan vette magára a világ bűneit, és ajándékozott meg minket a megváltással, mondta Barack Obama. A budapesti Szent István Bazilikában Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek vezetésével mutatják be húsvét vigíliájának szertartását este 6 órától.
Országszerte indulnak ma körmenetek a templomokból. A keresztények legnagyobb ünnepe húsvét előestéjén ünneplik Jézus Krisztus feltámadását. A budapesti Szent István Bazilikában Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek vezetésével mutatják be húsvét vigíliájának szertartását. A Szent István térről kolléganőnk Falucska Ivett tudósít.
Ezekben a percekben kezdődik a vigília a Szent István Bazilikában. Szervusz, jó estét kívánok! A szertartást Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek celebrálja. A bazilika már megtelt ünneplőkkel, és itt kinn a téren is, ahogy látható, már vannak jó néhányan. A szertartás részeként majd elindul a körmenet. A feltámadási körmenet, hogy 7:30-8 óra körül kezdődik, és itt a bazilika körül vonulnak majd az ünneplők. Ugye ma este nagyszombat este van, ilyenkor ér véget a nagybőjti időszak is. Ez azt jelenti, hogy a körmenetről hazatérve mindenki elfogyaszthatja majd az ünnepi vacsorát.
Húsvéti forgatagok, tojásfestés és nyuszi simogatás várta ország szerte már ma is az érdeklődőket. Az ország egyik legnagyobb húsvéti hagyományőrző családi rendezvényének, a Budai Vár ad otthont.
Tavasz köszöntő menettel és gólyalábasok bemutatójával kezdődött a húsvéti sokadalom a Budai Várban. Majd a néptáncos lányok avatták fel az életfát. A Budai Palotában a 3 nap alatt hagyományőrző programokkal és mesterségek bemutatójával is várják a látogatókat. A gyerekeket pedig a tojásleső tündérkertben fogadják, ahol még a boszorkány seprűjét is ki lehet próbálni.
Nagyon sok jó, elsősorban étel volt, ami rögtön velünk szembe jött, és utána itt a gyerekprogramoknál rögtön letáboroztunk.
A húsvéti forgatag idei díszvendége Székelyudvarhely.
Húsvét szombatján az a kívánságom, hogy a vár népére, a város népére ezen örömmel is annyi áldást találunk.
Ez pedig már Sopron. A húsvéti forgatagban itt bárányokat és nyuszikat is lehet simogatni.
Itt vannak ugye az állatok, meg hát olyan jó a hangulat, ilyen húsvéti, még az idő ellenére is.
A kézműves sátorban pedig hímes tojásokat készítenek különböző technikákkal.
A kislányom ügyesebb, mint én.
Neked hogy tetszik?
Nem tetszik.
Jól.
Farádon pedig palócpiacot tartottak Nagyszombaton. Itt csak magyar áruk kerülnek az asztalokra.
Saját kézzel készítettem valamennyit.
Megkezdődött a három napos címkefőző fesztivál is Szatmárcsekén. Még a határon túlról is érkeztek résztvevők. Ez a nem mindennapi étel egy igazi, a tájegységre jellemző hungarikum, amelynek receptje anyáról lányára száll. A lényege pedig, hogy nem széncinkéből készül.
Nem madárból, tehát nem a madárból. Ez a cinkepuliszka, de tulajdonképpen magyarra fordítva a krumpli puliszka.
Puliszkát és tojásokat csináltunk.
Közben sokan már otthon az ünnepi vacsorát készítették. Az elmondt család a sonkát már reggel megfőzte a zalamegyei hagyároson. Levéből hagyományos kasszás leves készül, amelynek alapját a sonka főzőleve adja.
Ebbe főzöm meg a sárgarépát és a krumplit, és a végén egy tejfölös habarással összeforralom, és tálaláskor a sonkából kockákat vágok bele.
A húsvéti családi programok a legtöbb helyen vasárnap és hétfőn is folytatódnak.
100 évesnél is régebbi húsvéti hagyományokat próbálnak feléleszteni és fenntartani a Párciumban. A húsvéti előkészületek legfontosabb része a hímes tojás elkészítése, amelyek közül a legnépszerűbb az írókával rajzolt és a pulitéros tojás.
Mindjárt olvasztunk.
Gyerekeket tanítanak tojáshírásra a nagybányai Teleki Magyarházban. A Kesicének nevezett tojásírót viaszba mártják, és azzal rajzolják a mintát. A tojást pirosra festik, és amikor megszáradt, letörlik a viaszt.
A húsvéti hagyománykörhöz, ünnepkörhöz tartozó kézműves technikákat próbáljuk meg átadni a gyerekeknek. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ők is elsajátítsák a megmaradás érdekében.
Már Angliába, sőt Amerikába is eljutott a Kőröstárkányi úgynevezett pulitéros tojás híre. A Fekete-völgyi magyar településen 1930 óta készítenek ilyen élénk színű tojást. Már azonban csak hárman őrzik a kézműves technikát a faluban.
Régen így festették, és én gondolom, hogy biztos azért, mert tavasszal vannak ezek a virágok, hogy azért csinálták ezeket a tavasz virágait.
A Párciumban ilyenkor a szokásosnál is többen járnak a kézműves foglalkozásokra.
Azt tapasztalható az utóbbi időben, hogy a mai modernkor embere igyekszik visszatérni az ősi kultúrához, valamit megmenteni belőle, és mindaz, ami népi kézművesség, népi hagyomány, az igen-igen nagy sikernek örvend és elterjedt a napjainkban.
Lesz majd fűhaja.
A népi technikák elsajátítása mellett a gyerekek modern húsvéti dekorációkat is készítettek. Ezzel is készülnek a feltámadás ünnepére.
Játékokkal, édességekkel, meleg étellel és tartós élelmiszerekkel várta a rászoruló családokat húsvét alkalmából a Krisna Tudató Hívők Közössége Budapesten, a Blaha Lujza téren. Két sátorban is osztották az élelmiszercsomagokat. Olyan sokan voltak, hogy egy óra alatt a készlet harmada elfogyott. A közösség 1300 adag ételt osztott szét Budapesten. Idén még háromszor lesz rendkívüli akciójuk, hogy ezzel is segítsék a nehéz helyzetben lévő családokat. Az ország déli részében egyre több helyen kell védekezni az árvíz ellen. Baranyában homokzsákok tízezreit helyezték készenlétbe, és több helyen folyamatosan szivattyúzzák a megáradt patakokat. A Tolna megyei Dombóvárnál kilépett a medréből a Kapos folyó is. Nógrád megyében is árvízvédelmi készültséget, illetve megelőző védekezést rendeltek el.
Fényképezik, de közben aggódva nézik a helyiek a megáradt patakot a Baranya megyei Bükkösdön. A falut kettészelő vízfolyás sodrása egyre gyorsabb, de a házakat még nem veszélyezteti.
Mondták itt a környékbeliek, hogy ők éjjel nem is aludtak, tehát kiártak nézni a vizet.
A környéken Sázsnál a Gödrei vízfolyáson a legrosszabb a helyzet. Ott már az éjszaka megkezdték az árvíz elleni védekezést. Eddig 4000 homokzsákot töltöttek meg, és 6 szivattyút is bevetettek.
Veszélyes helyzet, ami most előállt. Igazából attól tartunk, hogy az éjjel újabb 35 mm csapadék fog esni. Azt már nem tudják az árkok magukban tartani, és akkor ki fognak önteni. Tehát a Gödrei árkon mindenképpen kiöntésre számolok az éjszaka.
Szászváron az önkormányzat homokzsákokat vitt minden házhoz, amit elönthet a víz, ha kiönt a völgységpatak.
Én már reggel fölkeltem hajnalba, akkor a pincéből kipakoltam, ami olyan dolgok voltak, meg a kazánházba elpakoltam föl, hogy ne legyen semmi vízbe, más nem tudunk csinálni.
Az éjszakai eső miatt a Baranya patakon egy villámárhullám vonult le, ami elérte a Kapost. A vízügyi szakemberek arra számítanak, hogy a folyó órákon belül kijönt.
Kurd térségében várható, hogy a kapos kilép a medréből, itt nincsenek kiépített árvízvédelmi töltések, és 3000 hektár legelő rét, illetve szántó elöntésére számíthatunk.
A Somogy megyei kapos szerdahelyen a Berki patak elöntötte a futballpályát és az árterületeket. Egy család háza van veszélyben. A katasztrófa védelem 200 homokzsákot vitt a helyszínre.
Két évenként van a felújítás, de hát ennek látszik, hogy semmi értelme.
Nógrád megyében a Zagyva áradása miatt elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el. A maconkai víztározóból 60 cm-t már korábban leengedtek, így a létesítmény 300 ezer köbméter vizet tud még befogadni.
Egy hirtelen mátrai hóolvadás, vagy egy nagyobb csapadéknak a keletkező árhullámhatását felfogja ez a tározó.
Eddig 4 megyében, Nógrádban, Tolnában, Baranyában és Somogyban rendeltek el árvízvédelmi készültséget, illetve megelőző védekezést. A katasztrófa védelem szerint az áradások sehol nem veszélyeztetik az élet és vagyonbiztonságot.
Megelőző intézkedések vannak folyamatban, ezek homokzsákok deponálása, homokzsákokkal való bevédés, illetve szivattyúzást jelent.
A következő napokra várható esők miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat már 14 megyére adott ki elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztető előrejelzést. Az érintett területeken 20 mm-nél több csapadék és helyenként heves zivatar is várható.
A kapos folyó nem sokkal adásunk előtt kilépett a medréből, lakott területet nem veszélyeztet, mezőgazdasági területet öntött el. A Tolna megyei Dombóváron van kolléganőnk, Németh Kriszta. Szervusz, mi most a helyzet arrafelé, hogy áll a védekezés?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket. Igen, jelen pillanatban Dél-Dunántúlon a legrosszabb a helyzet Csikóstöttösnél és Dombóváron, ahol kijöntött a kapos folyó, átlépte a medrét. A helyiek azt mondták, hogy reggel még nem is gondolták volna, hogy a folyó átlépi a medret, de ugyanakkor készültek védekezéssel is. Folyamatosan több ezer homokzsákot pakoltak és szivattyúztak is. A katasztrófavédelem emberei felhívták a figyelmet a villám árvízre, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 24 órában 30 mm csapadék hullott a térségben, és a közelben lévő hegyekben és a mecsekben elolvadt a hókészlet. Több helyen is jártunk a térségben, Bükösnél is duplájára, sőt a helyek azt mondják, hogy triplájára emelkedett a patak vízszintje. Szigetváron pedig a szabadnapos tűzoltókat is szolgálatba hívták. Szerencsére életet, illetve vagyont nem kellett még menteniük, de azt mondják a szakemberek, hogy ha marad ez a zord időjárás, és most is folyamatosan esik, akkor valószínűleg éjjel vagy hajnalban elöntheti a házakat, akkor viszont jelentkezünk a Szó a stúdiója.
Németh Kriszta, köszönjük szépen! Az árvíz mellett a belvíz is gondokat okoz. Országszerte csak nem 100 000 hektárt borít belvíz. Főleg Jász-Nagykunszolnok, Hajdú-Bihar, illetve Csongrád megyében súlyos a helyzet. A Tiszántúlon több mint 4000-4-szer annyi csapadék hullott a hónapban, mint egy átlagos márciusban szokott. A Közép-Tisza vidéken is tovább nőtt a belvizes terület nagysága. Székesfehérváron egyelőre elsőfokú a készültség, itt a levezető folyók magas vízszintje miatt is készenlétben áll a városgondnokság. Másodfokú riasztást rendeltek el a havazás miatt 15 szlovákiai járásban az ország középső részén. Az előrejelzések szerint ott akár 20 centi friss hó is eshet a következő órákban. Szlovákia legtöbb régiójában riasztás is érvényben van, mert az erős szél miatt hóáftfúvás is jöhet és hótorlaszok keletkezhetnek. A Losonci és Rimaszombati járásban reggelre 15-20 cm friss hó eshet. A helyiek szerint fél évszázada nem volt ilyenkor ennyi hó. Húsvét hétfőre viszont már jelentős enyhülés jöhet, amely fokozhatja az árvízveszélyt. 2% volt tavaly a költségvetés uniós módszertan szerint számolt hiánya a KSH adatai szerint. Ez jóval kedvezőbb, mint a kormány által vállalt 2,7%-os GDP arányos deficit. Barca György gazdasági elemző a Híradónak azt mondta, ez az adat nem csak a számokról szól, hanem arról, hogy Magyarország hitelessége visszaálljon.
Úgy látszik, nem csak, hogy 2-1 lett, hanem 2.0.
Meglepte az elemzőket, hogy 2% volt tavaly a költségvetés uniós módszertan szerint számolt hiánya. Barca György úgy fogalmazott, a kedvező adat nem csak a számokról szól, hanem arról is, hogy visszaállhat Magyarország hitelessége.
Önmagában már az a nagyon nagy eredmény, hogy Magyarország az uniós belépés óta is, és az elmúlt 20 évben, tehát több mint 20 évben a rendszerváltás óta először tudta a bűvös 3% alá szorítani a költségvetés hiányát. egyszeri tételek, tehát a korábbi nyugdíjpénztári bevételek nélkül is, ez történelmi tény.
Magyarország 9 éve lépett be az Európai Unióba. A grafikonon látszik, 2004 és 2010 között az ország egyszer sem tudta tartani az unió 3%-os hiány célját. Sőt, volt olyan év, amikor meghaladta a 9%-ot is a deficit. 2011-ben a magánnyugdíjpénztárakból származó egyszeri bevétel többletet eredményezett, tavaly pedig a legfrissebb KSH adatok szerint a hiány 2% volt. Még a nemzetközi partnerek korábbi várakozásainál is jobb a mostani 2%-os hiány, ezt írja a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében. Szerintük ez azt is bizonyítja, hogy a kormány képes tartósan 3% alatt tartani a költségvetés deficitjét. A tárca azt is írja, így jó esély van arra, hogy Magyarország kikerüljön a 9 éve tartó túlzott deficit eljárás alól. Vagyis elhárulhat annak a veszélye, hogy az ország uniós támogatásoktól esik el. Elemzők szerint a vártnál jobb hiányszámhoz hozzájárult az adósságkiváltás is. Csaknem 2000 önkormányzat összesen 600 milliárd forintnyi adósságát vette át az állam.
A Fidesz azt szeretné, ha a jelenlegi jövedelmekkel arányos rezsiköltséget fizetne a lakosság, mondta Sebestyén László országgyűlési képviselő Miskolcon. A héten a Borsodi megyeszékhely 40 pontján gyűjtöttek aláírásokat a rezsicsökkentés megvédésére. A kormánypárt azután indította el az akciót, hogy több szolgáltató pert indította a kabinet rezsicsökkentési lépései ellen. A Fidesz és a KDNP az aláírásgyűjtéssel a lakosság támogatását kéri a rezsicsökkentéshez. Az MSZP szerint a kormány ígéreteivel ellentétben nem kezdődött meg a 2010-ben 10 évre ígért 1 millió új munkahely megteremtése. Gúr Nándor országgyűlési képviselő azt mondta, jelenleg 300 ezerrel kevesebb állás van Magyarországon, mint a kormányváltás előtt. Az ellenzéki párt alelnöke szerint a KSH adatai azt mutatják, hogy tavaly december és idén február között nőtt a munkanélküliségi ráta és csökkent a foglalkoztatottság.
Lehanguló és tragikus, ami zajlik Magyarországon. 3 év, 2/3, bármerre néz az ember. Gazdaság, társadalompolitika, munkavilága olyan adatsorokkal, olyan helyzetek sokaságával találja magát szembe, ami más minősítési jelzőt nem érdemel, csak azt lehangoló és tragikus.
A Fidesz közleménye szerint Magyarország ma a nehéz európai helyzet ellenére is jobban teljesít a foglalkoztatásban, mint korábban, és mint az uniós országok általában. A közlemény kiemeli, ma 160 ezerrel több ember jár munkába, mint a Gyurcsány és a Bajnai kormányok leköszönésekor, és hazánk azon 8 uniós tagállam között van, amely növekedést tudott elérni a foglalkoztatásban, miközben az unióban összességében csökkent a foglalkoztatottak száma. Az alkotmány negyedik módosítása miatt tüntettek civilek a Fidesz Lendvai utcai székháza előtt. A felszólalók arról beszéltek, hogy az alaptörvény változtatása mindenkinek hátrányos, mert alapjaiban rengeti meg a jogbiztonságot. Elhangzott az is, hogy a Fidesz szembe megy azokkal az alapelvekkel, ami miatt megalakult 25 éve. A tüntetést az interneten szervezték, a résztvevőket kérték, hogy pártlogókat senki ne viseljen. A rendezvényen részt vett Schiffer András, az LMP társelnöke is. A tüntetőket a székház falára kifeszítve egy nagy molinó várta, amelyre a Fidesz munkatársai azt írták, békés ünnepeket. Elutasította a szlovák alkotmánybíróság a pannonhalmi bencések panaszát az oroszvári kastély visszaszolgáltatása ügyében, így az oroszvári kastély tulajdonosa a szlovák kormány. A bencések számára ezzel kimerültek a szlovákiai jogorvoslati lehetőségek.
Csaknem 20 éve küzdenek a szlovák kormánnyal a pannonhalmi bencések a felvidéki oroszvári kastély tulajdonjogáért. Eddig minden szlovák bíróság elutasította, most pedig elfogytak a szlovák jogorvoslati lehetőségek. A bencések azt tervezik, nemzetközi szervezetekhez fordulnak.
Szlovákiai peresúton sajnos nem jutottunk gyűlőre, éppen ezért, mivel meggyőződítsem, hogy jog szerint ez a mi tulajdonunk, a nemzetközi fórumokon, az Európai Uniós fórumokon még tudatosabban megindítjuk a keresletünket.
A felvidéki oroszvári kastélyt a Lónyai herceg hagyta halála után a bencésrendre. Csehszlovákia Benes dekrétumok alapján államosította a 13,5 hektáros telket, a kastélyt, a cselédházat és a víztornyot. Korábban a szlovák köztársasági elnök is kiszemelte reprezentációs célból, sőt saját rezidenciájaként is szóba került. A pozsonyi kormány terveiben is szerepel a neogótikus épület, ezért elégedettek az alkotmánybírósági döntéssel.
A kormányhivatal volt és most is az oroszvári kastély tulajdonosa. Ez a döntés ezen nem változtatott, sőt, igazolta, hogy a szlovák kormány a tényleges tulajdonos, mondja a kormány szóvivő. A pozsonyi kormány mintegy 33 millió euróból tervezi felújítani a kastélyt.
Több ezren voltak kíváncsiak az ország legnagyobb folklór fesztiváljára, még a tengeren túlról is érkeztek. A Papp László sportarénában rendezett 32. táncház találkozón nem csak a magyar kultúrával ismerkedhettek meg az érdeklődők, néptáncot is tanulhattak.
Arra kérlek benneteket, aki táncolni szeretne, jöjjön ide és alkosson két nagy kört körülöttünk.
A gömöri csárdás volt az első tánc, ami még a kezdőknek sem okozott nagy gondot. Mindenki hamar felvette a ritmust. A felvidéki hagyományokat, például a villőzést is bemutatták a fesztiválon. A tanítócsoportok nagy része Szlovákiából jött.
Jó néptáncolni, mert hát örömet okoz, tehát annyi barátot lehet szerezni, kevés ilyen dolog van. Másrészt ugye fontos megőrizni azért a hagyományokat, tehát azokat nem szabad hagyni elveszni.
Voltak, akik kifejezetten a találkozó kedvéért utaztak több ezer kilométert. Ez a texasi pár annyira megszerette a magyar kultúrát, hogy néptáncolni is megtanult. Ez egy nagyon szép és gazdag kultúra, ezért fontosnak tartjuk, hogy ezt máshol is megismerjék az emberek, mondják. A magyar táncház módszer január óta már a hungarikumok listáján is szerepel. 2011 végén pedig az UNESCO a szellemi világörökség részének nyilvánította, így különös figyelmet kap. A táncház mozgalom és az 1982 óta minden évben megrendezett találkozónak is az a célja, hogy a lehető legtöbb ember ismerje és őrizze meg az értékes hagyományt.
A magyar néphagyományt próbáljuk minél szélesebb körben, minél több embernek megmutatni, nyilván minél magasabb színvonalon.
Az országos táncház találkozó holnap is folytatódik a Papp László Budapest sportarénában. A gálaest pedig hétfőn lesz a Thália Színházban.
Holnap kezdődik a nyári időszámítás, hajnali 2 órakor 3 órára kell előretolni a mutatókat. A felmérések szerint az óraátállítással nagyjából az ország egynapi fogyasztásának megfelelő villamos energia spórolható meg. Az átállás a közösségi közlekedés menetrendjét is érinti. Több belföldi és nemzetközi éjszakai vonat is a téli időszámítás szerint indul, de már a nyári szerint érkezik meg. A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és a részletes időjárás jelentés. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!